Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Felfedezték az első olyan bolygót, amely 3 csillag körül kering. Több mint 1000 éves, igen jó állapotban fennmaradt Maya kenúra bukkantak a régészek Mexikó déli részén. Egyedülálló luxuscikkek rejtőztek egy középkori sírban. Ritka, fajtiszta vadmacska kölyköt mentettek Magyarországon. Már lehetséges a mesterséges látás egy agyi implantátum segítségével. Egyre közelebb a fúziós erőmű indítása. Az anyag 5. halmazállapotát hozták létre a nemzetközi űrállomáson. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy november elején kerül ismét nap és föld közelbe az egyik űrszonda által tanulmányozott üstökös, mely röviden a 67P nevet viseli. November és december folyamán kis távcsövekkel is megfigyelhető és fotózható lesz az égbolton. A Jupiter üstökös családjához tartozó égi jelenség magját 2014 nyarának végén az Európai űrügynökség űrszondája közvetlen közelről hosszú időn keresztül részletesen tanulmányozta. A helyszíni vizsgálatok elején egy leszálló egységet is célba juttattak oda. Ezzel a tudomány és a naprendszer kutatásának történetében először sikerült űreszközt küldeni egy üstökös mag felszínére. Így az eddigi legrészletesebb felvételeket sikerült készíteni, a meglepő alakú és igen változatos felszínű kis égitest jeges poros magjáról. Ráadásul fizikai tulajdonságait és kémiai összetételét is meg lehetett állapítani. Továbbá lehetővé vált annak a folyamatnak a modellezése, ahogy az égitest kialakult. Emellett belső szerkezetéről is sikerült képet alkotni. A szóban forgó üstökös magja két kisebb testből összetett kuglibábú vagy gumikacsa alakjára emlékeztet, amelynek felszínéről gáz és porsugarak törnek elő és alakítják ki a csóváit. A mag nagyobbik összetevője több mint 4 kilométer. A leszállóegység tápegységét és központi fedélzeti adatgyűjtő berendezését magyar űrkutatási szakemberek készítették, továbbá egyes műszereinek alapvető összetevőit is. A viszontagságos leszállás után az egység ugyan a tervezetnél rövidebb ideig tudott működni, de a tökéletesen működő magyar berendezéseknek köszönhetően minden mérési adatát maradéktalanul átküldte az üstökös mag körül keringő anyaszondának, ami azokat egyenesen a földre továbbította. Sikerült feltérképezni a mag felszínét. Az üstököshöz megérkezve a nap a mag északi féltekéjét világította meg, majd a napközelség idején a déli félteke került világosba. Ezzel lehetővé vált annak megvizsgálása is. A 67P a napot több mint 6 év alatt kerüli meg. A közel 6,5 év keringési idő gyorsan eltelt, így a 67P következő napközelsége éppen idén november 2-án volt, és november 12-én lesz az üstökös föld közelben, ami egyébként 62,8 millió kilométer távolságot jelent a Földtől mérve. Magyar amatőr csillagászok is követik és fotózzák majd a nevezetes üstököst. Felfedezték az első olyan bolygót, amely 3 csillag körül kering. Az amerikai egyetem tudósai a chilei sivatagban található obszervatórium segítségével vizsgáltak egy csillagrendszert. Az ebben lévő 3 csillag körüli 3 porgyűrűt elemezték, amelyek kulcsfontosságúak a bolygóképződés szempontjából. Eközben bukkantak egy jelentős, de titokzatos résre a 3-as csillaglemezen. A szakértők a jelenség több különböző lehetséges okát megvizsgálták, köztük annak a lehetőségét is, hogy a rést a 3 csillag gravitációs ereje hozta létre. Elemzéseik szerint azonban jóval valószínűbb és izgalmasabb magyarázat, hogy a lemezen a rést egy vagy több nagy tömegű Jupiterhez hasonlatos bolygó jelenléte okozta. A gázóriások általában az első bolygók, amelyek egy csillagrendszeren belül kialakulnak. Ezeket követik a szilárd felszínű bolygótestek, az úgynevezett földtípusú bolygók. Maga az égitest nem látható, de a felfedezések alapján arra lehet következtetni, hogy ez az első olyan bolygó, amely három csillag körül kering. A következő hónapokban további vizsgálatokat végeznek, hogy közvetlen bizonyítékokat szerezzenek a jelenség magyarázatára. Ez azt jelentheti, hogy a bolygóképződés sokkal aktívabban zajlik, mint ahogy eddig tapasztalták a kutatók. Az elmúlt percekben többek között hallhattak arról, hogy felfedezték az első olyan bolygót, amely három csillag körül kering. Hamarosan folytatjuk a tudomány mai állását, azzal, hogy több mint 1000 éves, igen jó állapotban fennmaradt Maya Kenura bukkantak a régészek Mexikó déli részén, és arról is szólunk, hogy egyedülálló luxus cikkek rejtőztek egy középkori sírban. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Több mint 1000 éves, igen jó állapotban fennmaradt Maya Kenura bukkantak a régészek Mexikó déli részén. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Búvárrégészek találtak rá egy édesvízzel telt, kútszerű karszt képződményben a Kenura, miközben feltárási munkákat végeztek egy tervezett vasútvonal nyomvonalának mentén, közel az egykori Maya város romjaihoz. A térség rendkívül sok ilyen minitóval rendelkezik. A maják ezeket a természeti képződményeket szent helyként tisztelték. A felfedezett facsónak több mint 1,5 méter hosszú, 80 cm széles és 40 cm magas. A becslések szerint valamikor az időszámításunk szerinti 830 és 950 között, tehát a Maya aranykor végének környékén készíthették. A csónak korának meghatározásában egy francia egyetem szakértői segítették a mexikói hatóságokat. A kutatók háromdimenziós modellt is készítettek a Kenuról, hogy reprodukálhassák a könnyebb tanulmányozás érdekében. Úgy vélik, a csónakot vízméréshez vagy valamilyen rituáléhoz használhatták. A lelet páratlan a maga nemében, mivel ez az első kenu, melyet teljes egészében és ilyen jó állapotban találtak meg a maják által egykor lakott térségben. Egyedülálló luxuscikkek rejtőztek egy középkori sírban, melyet régészek tártak fel Németország nyugat-bajorországi régiójában. Ott bukkantak a kora középkori időszakból származó luxus sírtárgyakra. Az ásatások két gazdagon berendezett sírt fedtek fel, amelyek valószínűleg a 6. századból származnak. A számos értékes műtárgy között található például egy állatokat ábrázoló elefánt csontfésű, illetve egy afrikai tál, rajta rejtélyes karakterekkel. Az egyelőre rejtély, hogyan kerültek ennyire egzotikus műtárgyak a bajorországi régióba, ám a szakemberek azt feltételezik, hogy eredetileg egyfajta tiszteletadásra használták őket, amikor a terület még frank fennhatóság alatt állt. A leletek akkoriban rendkívül fényűzőnek számítottak, és megmutatják a kutatóknak, hogy a római birodalom felbomlása után milyen messzire jutottak el az emberek, és velük együtt a műtárgyaik. A fésűt a régészek egy 40-50 év körüli férfi sírjában fedezték fel, akit egy hosszú kard, egy lándzsa, egy pajzs és egy harci fejszem mellé temettek el. A fésűk, mint sírtárgyak, a korai középkorban gyakrabban fordultak elő, de ritkán készültek elefánt csontból, és az eddig találtakból hiányzott a tárgy finomsága és minősége. Az eszköz különböző vadászjeleneteket ábrázol, amelyekben gazella-szerű lények ugrálnak el a Németországban akkoriban nem őshonos ragadozók elől. A különleges tálat egy 30-40 év körüli nő sírjában találták meg, akit ékszerekkel, tartósított tojásokkal és egy szövőeszközzel együtt helyeztek örök nyugalomra. A tál aljába keresztet nyomtak, és a peremébe olyan jelöléseket véstek, amelyek a kutatók szerint mágikus szimbólumok vagy rúnák lehetnek. A tál Tunéziából származó afrikai vörös színű agyagkeverékből készült, amelyet bár széles körben forgalmaztak a földközi tengeren, ez az első olyan példa a régióban, amely egy szélesebb kereskedelmi hálózathoz való hozzáférést sugall. A folytatásban témánk, hogy ritka, fajtiszta vadmacska kölyköt mentettek Magyarországon. Tartsanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ritka, fajtiszta vadmacska kölyköt mentettek Magyarországon. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A vadmacska kölyköt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark mentette. Hangosan nyávogott az anyjától elkóborolt kölyök, erre figyeltek fel. A legyengült állatot befogását követően a természetvédelem munkatársai a vadmacska faj megőrzési programban együttműködő partnerükhöz, a Budakeszi Vadasparkba szállították, ahol megkapta a szükséges állatorvosi kezeléseket, és azóta probléma nélkül cseperedik. Az időközben elvégzett genetikai vizsgálat alapján bebizonyosodott a kiskandúr fajtiszta vadmacska. A kölyök vadmacskára a Börzsöny egy zárt erdős, magas ajnövényzettel borított, a lakott területektől távol eső területén találtak rá. Az állat hangosan nyávogva egyedül kóborolt az erdőben, ami a vadmacska kölykök esetében nem szokványos, ugyanis születésüktől számítva körülbelül 5 hónapos korukig anyjukkal és testvéreikkel maradnak, majd megerősödésüket követően válnak csak el egymástól. A kimerült, rossz állapotban lévő, akkor mindössze 3 hetes kandúrt a vadasparkba vitték. Ez a ritka őshonos hazai faj fokozottan védett fajnak számít. Fajtisztaságát többek között a fajra legnagyobb veszélyt jelentő hibridizáció, vagyis a vad és a házi macska keveredése miatt csak a külső jegyek alapján nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. Genetikai vizsgálatra volt szükség annak érdekében, hogy kiderüljön a fellelt állat faj azonossága. A viselkedésében, külsejében határozott vadmacska jegyeket mutató állatról a genetikai vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy tiszta vérű vadmacska. A jelenleg elkülönített helyen élő egyed további sorsáról a későbbiekben szakmai bizottság dönt, figyelembe véve a vadmacska faj megőrzési program céljait is. Az európai vadmacska a Kárpát-medencében őshonos kisragadozó. A faj egyedei az utóbbi években a Börzsöny mellett felbukkantak a Budai hegység erdeiben is. Az állatok között védett fajok, például grévi zebrák, kartszarvú antilopok és szomáliai vadszamarak ürülékét használja a trópusi háza fűtésére egy brit állatkert. Világszinten elsőnek számít a kezdeményezésük. Ezzel az intézmény évente 220 tonnányi szén-dioxid kibocsátását spórolhatja meg. Célja, hogy 2022-ben karbonsemlegessé váljon. Az állatkert munkatársa elmondta, egyre sürgetőbb a feladat, hogy csökkentsék a fosszilis tüzelőanyagok használatát, és hogy valamivel helyettesítsék az épület olajfűtését. Korábban 600 tonnányi állati ürüléket kellett elszállítani komposztba, ami a szállítás miatt újabb szén-dioxid kibocsátással járt. Ekkor jött a biomassa ötlete. Az antilopok, zebrák és egyéb állatok ürülékét minden nap összegyűjtik, felaprítják, összekeverik, majd kiszárítják és brikettekké préselik. Így teremtenek a jövőben trópusi meleget a trópusi házban, ahol mások mellett különböző madarak és varánuszok is élnek. A tudomány mai állását hamarosan azzal folytatjuk, hogy már lehetséges a mesterséges látás egy agyi implantátum segítségével.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak műsorunkba, amelyben most arról szólunk, hogy a tudomány mai állása szerint már lehetséges a mesterséges látás egy agyi implantátum segítségével. Az optikai protézisek fenomenális fejlődése mögött álló amerikai kutatók a közelmúltban publikálták kísérleteik eredményeit, és olyan felfedezéseket mutattak be, amelyek forradalmasíthatják a gyengén látók vagy vakok újralátását. A közvetlenül az agyba ültetett látásprotézis 16 év után először tette lehetővé egy vaknő számára, hogy kétdimenziós formákat és betűket érzékeljen. A nőnél 42 éves korában toxikus optikai neuropátiát diagnosztizáltak, amely egy olyan káros egészségügyi állapot, ami gyorsan tönkretette a szemét az agyával összekötő látóidegeket. Néhány évvel később, 2018-ban viszont bátor döntést hozott. 57 évesen önként jelentkezett egy kísérletre, hogy ő lehessen az első ember, akinek egy apró, 100 mikrotűvel ellátott elektródát ültettek be az agya vizuális régiójába. Az említett prototípus nem nagyobb, mint egy fillér, nagyjából 4 mm x 4 mm, amit 6 hónap elteltével kivesznek az orvosok. A protézis teljesen megkerüli a szemet és a látóideget, és egyenesen a vizuális érzékelés forrásához jut. Az idegsebészeti beavatkozás során a szakemberek beültették az eszközt. A következő 6 hónapban a nő minden nap 4 órára bement a laborba, hogy részt vegyen az új protézissel kapcsolatos teszteken és oktatásokon. Az első 2 hónap nagyrészt azzal telt, hogy megpróbált különbséget tenni a spontán tűszúrások, amelyeket időnként még mindig látott, és a fényfoltok között, amelyeket a protézisének közvetlen stimulálása idézett elő. Amint ezt meg tudta tenni, a kutatók tényleges vizuális kihívások elé állították. Amikor a szakemberek a protézisben lévő elektródát stimulálták, arról számolt be, hogy látott egy fényfoszlányt. Ez azonban optikai csalódás volt, olyan, mint amikor szemünk ugyan csukott, de mégis látunk fényt, ami az agyműködés eredménye. A stimuláció erősségétől függően a fényfolt hol világosabb, hol halványabb lett. Fehér színű vagy máskor szépia tónusú volt. Ha kettőnél több elektródát stimuláltak egyszerre, könnyebben észlelte a fényfoltokat. Egyes stimulációs minták egymáshoz közel elhelyezkedő pontoknak, még mások inkább vízszintes vonalaknak tűntek. A spanyol nő 2018-ban megpillantott egy fehér vonalat. Ezután a szakemberek még nagyobb motivációval folytatták a kísérletet. Az észlelések egyre hosszabbá váltak. A legnehezebb feladat a függőleges vonalak előidézése volt a kutatók számára, ám a képzése végére már képes volt a nő helyesen 100%-os pontossággal megkülönböztetni a vízszintes és függőleges mintákat. Az alany emellett arról számolt be, hogy az észlelések hosszabbá váltak, amikor megnövelték a stimuláló elektródák közötti távolságot. A kísérlet utolsó hónapját a tudósok azzal töltötték, hogy megvizsgálták, a nő vajon képes-e látni betűket is a protézisével. Miközben a kutatók akár 16 elektródát is egyidejűleg stimuláltak különböző mintázatokban, a nő megbízhatóan tudott néhány betűt azonosítani, és bár az ABC többi részéhez szükséges stimulációs minták még egyelőre ismeretlenek, az eddigi eredmények azt sugallják, hogy az idegsejtek elektródákká történő stimulálása kétdimenziós képeket hozhat létre az agyban. A kísérlet utolsó részében egy speciális szemüveg is segítséget nyújtott, amelybe egy miniatűr videókamerát ágyaztak be. Ez az eszköz az előtte lévő tárgyakat pásztázta, majd a protézis segítségével a különböző elektródák kombinációit stimulálta az agyában, amivel így egyszerű vizuális képeket hozott létre. Végül ez a szemüveg tette lehetővé az önkéntes számára, hogy különbséget tudjon tenni a kartonon lévő fekete és fehér sávok kontrasztos határai között. Az eredmények a tanulmány szerint igencsak biztatónak számítanak, ám mielőtt a prototípus klinikai használatra is elérhető lenne, a szakemberek szerint jóval több betegen kell tesztelni, és ennél sokkal hosszabb ideig. A tudósok bizonyították, hogy az ilyen eszközök legalább rövid távon teljes mértékben biztonságosak. Maga a látásprotézis egyelőre azonban a technológia fejlődés túl korai szakaszában jár. Úgy tűnik, a látásnak egyelőre csak egy nagyon kezdetleges formája adható vissza, ezekkel a látóprotézisekkel. Hamarosan azzal folytatjuk a tudomány mai állását, hogy egyre közelebb a fúziós erőmű indítása. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Műsorunkban most arról hallhatnak, hogy egyre közelebb a fúziós erőmű indítása. Három évtized és a 25 ezer tonnás erőmű lassan elhozhatja a napot a földre. Egészen 1920-ig az emberiségnek fogalma sem volt arról, miként zajlik a csillagok és így a nap energiatermelése. Ekkor azonban egy híres brit asztrofizikus forradalmi jelentőségű tanulmányt tett közzé. Azt mondta, a csillagok hatalmas energiákat aknáznak ki ismeretlen módszerrel. Ez aligha lehet más, mint az atomokban rejlő energia, amely minden anyagban hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre. Arról ábrándozunk néha, hogy az emberiség megtanulja felszabadítani, s ezzel saját hasznára fordítja majd, írta. A kutatók ettől a pillanattól kezdve elkezdték keresni a végtelen és tiszta energia kinyerésének lehetőségét. Több mint 200 reaktort építettek, amelyekben megpróbálták a hidrogén atomok ütköztetésével a fúziós energiát felszabadítani. Az előbb említett elméletet a csillagok energiatermeléséről egy másik híres kutató részleteiben is megmagyarázta 1939-ben. A munkájáért Nobel-díjat is kapott 1967-ben. A további részleteket apránként adták hozzá a fúziós reaktor ötletéhez. 1985-ben világossá vált, hogy egyetlen ország sem lesz képes egymagában megoldani ezt az igen bonyolult problémát. 1988-ban elkezdődtek a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktornak nevezett építmény tervezési munkálatai 35 nemzet segítségével. Ma egy dél-franciaországi kutatóközpontban a 25 ezer tonnás gépezet arra vár, hogy 2025-ben beüzemeljék. 2025. decemberében várható, a jelenlegi tervek szerint, hogy először alakuljon ki plazma a reaktorban. A reaktor belső terében mágnes tartja majd a helyén a plazmát, a mágneseket a belső tértől elválasztó hűtőberendezések alapjait nemrégiben helyezték el. Az ütköztetendő izotópok a trícium és kisöccse a deutérium lesznek, az orosz matrioska baba jellegű, egymásba ágyazott darabokból felépülő gépezet belső termében mágnes segítségével 15 millió amper erősségű áramot vezetnek majd keresztül. 24 mikrohullámú generátor és 3 kamion méretű részecske ágyú is azon dolgoznak majd, hogy sikerüljön 150 millió Celsius fokos hőmérsékletet és némi optimizmussal a hidrogén izotópok ütközését elérni. Ha ez megvalósul, akkor ennek következtében óriási energiákhoz férhetünk hozzá. Persze nincs rá garancia, hogy a tervek szerint 2035-re már sikeres fúzió zajlik majd, de ez a módszer az egyetlen, amellyel hosszú távon biztosítani lehet az emberiség energiaszükségletét. A nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor munkálataiban hazánk szakemberei is részt vesznek. A folytatásban arról szólunk, hogy bebizonyosodott, hogy a vikingek érkeztek először Amerikába. Konkrét leletek is alátámasztják, hogy a vikingek már fél évezreddel Kolumbusz Kristóf érkezése előtt megjelentek Amerikában. A bizonyíték Kanada legészakibb félszigetéről származik, ahol 1960 óta kutatják az egyik viking települést, amelynek korát eddig nem sikerült meghatározni. Elbeszélésekből eddig is ismert volt, hogy ügyes hajósok lévén a vikingek a 9. században felfedezték Izlandot, és a 11. században partot értek az amerikai kontinensen is. Az egyik holland egyetem kutatója sikeresen meghatározta a viking leletek korát, azaz megállapította, hogy a települést 1021 körül alapították. A meghatározáshoz a kutatók faforgácsokat gyűjtöttek, amelyek alapján olyan famaradványokat azonosítottak, amelyek fémeszközökkel végzett megmunkálás nyomait mutatják. Ugyanis fémeszközökkel az itt élő indiánok nem rendelkeztek. A fák korát szénizotópos vizsgálattal állapították meg, az izotópos vizsgálattal azonban csak évszázados pontosság érhető el. A kérdésben végül a fák évgyűrűi döntöttek, amelyek megőrizték egy 993-ban történt erőteljes napvihar nyomait, az izotópok által jelölt kozmikus eseménytől, így csak a fak kidöntéséig kellett számolniuk a gyűrűket, hogy kiderüljön a pontos dátum. Ez az első tárgyi bizonyíték a vikingek amerikai jelenlétéről, ami igazolja, hogy legalább 470 évvel megelőzték Kolumbusz Kristófot a kontinensen. Nem ismert, hogy pontosan hányszor látogattak ide, és mennyi ideig maradtak, de egyértelmű, hogy nem tartózkodtak sokáig Amerikában. A kutatók szerint körülbelül 100-an élhettek, de a hátramaradt szemétdomb méretéből és a temetkezési helyek hiányából arra következtetnek, hogy rövid ideig tartózkodtak itt. A tudomány mai állását azzal folytatjuk hamarosan, hogy az anyag 5. halmazállapotát hozták létre a nemzetközi űrállomáson. Szólunk arról is, hogy csillapítható a krónikus fájdalom ultravékony elektródákkal, mellékhatások nélkül. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Az anyag 5. halmazállapotát hozták létre a nemzetközi űrállomáson. Ott van szinte a leghidegebb az egész univerzumban, az űrhajósoknak viszont nem kell dideregniük, mert a hideg egy kísérleti eszközben, a Hidegatom laboratóriumban van. Ezt a berendezést még 2018-ban vitték fel, azzal a céllal, hogy egy fura halmazállapotot, egy kondenzátumot vizsgáljanak a segítségével. A gép akkora, mint egy bőrönd, és benne kárium és rubidium atomokat hűtenek egy vákumkamrában lézerrel, ami lelassítja a mozgásukat. A lehűtött, majdnem 0 kelvines hőmérsékletű atomfelhőt mágneses tér tartja a helyén. A halmazállapotot először Einstein és egy indiai fizikus mutatták ki elméleti számításokkal a múlt század 20-as éveiben. Ezzel ez lett az anyag 5. halmazállapota, a szilárd, a folyékony, a gáz és a plazma után. A kondenzátumot szuperhűtött gázként kellene elképzelni. Ezt a Földön már negyed százada viszonylag egyszerű létrehozni, csak hogy itt a gravitáció miatt a másodperc tört része alatt összeroskad a létrejött atomfelhő. Az űrben viszont ez nem történik meg, pedig ott is van gravitáció, de a szabadesés miatt minden azonos sebességgel esik. Emiatt az űrben elvégzett kísérletek után a létrejött halmazállapot több másodpercig is fenntartható, ami nagyban megkönnyíti a vizsgálatát. A kutatási eredményekből nyilvánvaló, hogy a berendezés másképp működik a Föld körüli pályán, mint a Földön. Az atomok nagy része az űrben felhőbe rendeződik. Ugyanez a Földön nem valósulhatna meg, hiszen az atomok egyszerűen leesnének a gravitáció miatt. A közeljövőben a kutatók már a kvantumok tartományában is megfigyelhetik az atomok ütközése során lejátszódó folyamatokat. Ez azt is lehetővé teheti, hogy a gravitációs hullámokat az atomok mozgásában megjelenő zavarás révén érzékelhessék. A távolabbi jövőben Einstein azon elméletének valóságtartalmát is megvizsgálják, hogy az adott gravitációs mezőben mozgó minden anyag azonos sebességgel gyorsul. Általában nem bölcs dolog Einstein ellen fogadni, mégis fontos, hogy teszteljék az elméleti helytállóságát. Most arról szólunk, hogy csillapítható a krónikus fájdalom ultravékony elektródákkal, mellékhatások nélkül. Az egyik svédországi egyetem kutatócsoportja egy olyan személyre szabott és precíz fájdalomcsillapítási módszerről számolt be, melynek a gyógyszerektől eltérően nincsenek mellékhatásai. A több éves kutatás eredményeképp a kutatók egy olyan szövetbarát, zselatin alapú technológiát, illetve az ehhez kapcsolódó sebészeti módszert fejlesztettek ki, mellyel nagyon nagy pontossággal implantálhatók a gerincverőbe hajlékony, ultravékony mikroelektródák. Ezek az elektródák képesek kizárólag a fájdalompályákon az agykéregbe történő jelátvitelt blokkolni, így teljes blokkád érhető el anélkül, hogy bármilyen más érzékszervi rendszert vagy motoros készséget befolyásolna a beavatkozás. Egyelőre csak állatkísérletek eredményei állnak rendelkezésre, viszont biztató, hogy ezek szerint az új módszer a morfinnál is hatásosabb fájdalomcsillapítónak bizonyult. A kutatók remélik, hogy néhány éven belül embereknél is alkalmazhatóvá válik a technika, különösen rákbeteg vagy gerincvelő sérültek esetében fűznek nagy reményt az innovációhoz. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!